Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Zelcsényi Miklós, az NN Ultra Balaton versenyigazgatója, a napembere. Már csak pár hét és 18. alkalommal rajtol el Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye, az NN Ultra Balaton. A Balatont megkerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa legnépszerűbb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva vagy bringával teljesíthetnek a résztvevők. 2007-ben indult az első, és akkoriban 200 fő volt a létszáma a résztvevők. Ez tavaly 2023-ra már meghaladta a 21 ezret. Az idei kulisszatitkokról most itt az adásban Zelcsényi Mukival maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Zelcsényi Miklós, az NN Ultra Balaton versenyigazgatója, akit köszöntök. Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És már csak néhány hét, és kezdődik ez a, ahogy mondtam, Közép-Európa legnépszerűbb versenye, Balaton kerülő versenye, amit meg lehet tenni egyéniben, váltóban, csapatban, bringával, mindenhogy. És hát láttad, érzékelted, hogy mennyire nagy örömmel fogadtak téged a millások, akik állítólag egyszer már megcsinálták, vagy majdnem megcsinálták együtt, de közben az Ács családilag is. Szóval lényeg a lényeg, hogy ezt nagyon sokan szeretik, és ők kezdtek arról beszélni, hogy itt a nevezés az tulajdonképp 12 másodperc a megnyitástól kezdve a zárásig. Amire én rácsodálkoztam, pedig én is tudtam, mi már sokszor beszéltünk, a népszerű futóversenyek azok gyorsan megtelnek.
Igen, abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amikor megnyitjuk a nevezéseket, akkor aránylag hamar beszokott telni. Ez persze jó pár dologtól függ, de így a tendencia évek során azt mondja, hogy egyre rövidebb és rövidebb idő kellett ahhoz, hogy teltházas legyen az esemény. Ez az idejében is így történt. Sőt, eljutottunk odáig, hogy az open verziót is le kellett zárni, mert tavaly 21 ezeren futottak az Ultra Balaton, idén pedig 25 ezer ember. Meghúztuk azt a határt, hogy nem fogadtunk már további nevezéseket.
Na erre akartam rákérdezni, tehát hogy ahhoz képest, hogy 2007-ben nem tudom, 200 ember volt, tavaly 21 ezer, tehát mi az, hogy megtelt? Tehát ki dönti el, hogy megtelt? Hol van a határ? Miért van ott a határ?
Szerintem leszek én. Okay. Én döntöm el, méghozzá a legjobb tudásom szerint.
Én ennek azért örülök, mert te ülsz itt, tehát tudok veled erről beszélgetni. Igen. Tehát mi alapján?
Az Ultra Balaton egy ugyanolyan verseny, mint egy vállalkozás. És azt szoktuk mondani, hogy egy vállalkozás két dolog tehet tönkre. Az egyik, hogyha túl lassan, a másik, hogyha túl gyorsan fejlődik. Ugyanez vonatkozik az Uber-ra is. Tehát hosszú évek tapasztalat alapján látjuk azt, hogy mi az a létszám, amit biztonsággal tudunk kezelni. Mindig levonjuk az előző éveknek a tapasztalatát, ami nagyon sokat segít abban, hogy utána újra tudjuk az egészet butolni, és akkor ezt követően tudjuk azt, hogy mi az a létszám még, amit még biztonságosan úgy tudunk kezelni, hogy ne okozzon galibát se a versenyzőknek, se a településeken élőknek, mert itt értelemszerűen nem csak az a cél, hogy a versenyzők jól érezzék magukat, hanem élni és élni, hagyni alapon kell ezt az egészet megszervezni. Több mint 50 települést érintünk, ezeket a településeken mindig nagy szeretettel fogadnak bennünket, de nagyon fontos számunkra az, hogy a verseny a számukra ne egy teher legyen, hanem ők is ennek az élmény oldalát lássák, és úgy oldjuk meg ennek az egész eseménynek a lebonyolítását, hogy jövőre is visszamehessünk.
Ezt értem, de akkor hogyan ugrott 4000-et a szám tavaly óta? Tehát, hogy ez a 4000 plusz, ez hogyan kezelhető biztonságosan, és egyébként mit jelent, hogy biztonságosan kezelni?
Hát első lépésben a tavalyi tapasztalatok alapján az öt fős csapatokat, azokat átsoroltuk a pénteki versenynapra. Ez több mint 120 csapatot jelentett, tehát az már eleve egy lépés volt, hogy hogy őket nem a szombati versenynapon indítjuk el, hanem pénteken, és akkor mérlegeljük azt, hogy mikor lehet a legkorábbra betenni rajtokat. Azzal abszolút tisztában vagyunk az évek alatt, hogy mi az a csapat létszám, amit 5 percben el lehet rajtoltatni. Tehát, hogy azzal a módszerrel, amivel mi rajtoltatunk, gyakorlatilag tudjuk szabályozni azt, hogy mikor, melyik csapat, mikor ér oda egy ponthoz. Erre van egy elég precíz táblázatunk és egy pontos számolásunk, és így látjuk azt, hogy mennyi az az időintervallum, ameddig biztonsággal tudunk úgy rajtoltatni, hogy az első csapat az gyakorlatilag éjfélkor fog kimenni, az utolsó csapat meg 18 órakor, tehát egy olyan kígyót kell elképzelni a Balatonnál, aminek gyakorlatilag a mezőnek az eleje már majdnem siófoknál jár, akkor, amikor az utolsó csapat kimegy a rajtból. Megvan az ütem és a terv arra, hogy hogyan bővítsük biztonságosan a versenyt. Úgy gondoltuk, hogy ez a plusz 4000 fő, ez idén az a határ, amit még biztonságosan tudunk kezelni. Bízunk benne, hogy idén is egy nagyon szuper versenyt fogunk lebonyolítani, és ezt követően lehetne egy újabb ütemet lépni. Azt látni kell, hogyha most teljesen ópára kinyitottuk volna, akkor lehet, hogy akár 30 000 ember is bejelentkezett volna, vagy lehet, hogy ha külföld fel elkezdenénk hirdetni, akkor jönnének egyre többen és többen külföldről is, mert ez egy óriás buli és egy borzasztó jó élmény, de nem az a cél, hogy minden áron hirtelen növekedjünk, hanem az a cél, hogy azok, akik viszont eljönnek hozzánk, azok egy tényleg egy klassz élménnyel gazdagodjanak.
Ugye van egyéni, van csapat, van kerékpáros rész, az egyéni az... Igen, jól értem, és jól hangzik, az egymaga futja le, ugye? A
211 kilométert.
211 kilométert. Egyébként mennyire a rendelkezésre álló idő? A 24 óra alatt meg kell csinálni?
Idejében a szintidőt azt úgy határoztuk meg, hogy 31 óra szintidő áll rendelkezésre. Ők pénteken reggel 7:00-kor rajtolnak, és gyakorlatilag másnap délután 2:00-kor jár le a szintidejük. Ez alatt 50 pontot érintenek a Balcsi körül, ahol tudnak frissíteni, és érdekességképpen a tavalyi évben egyébként Mihalik Norbi egy nagyon-nagyon szuper időt futott, tehát 16 órán belül teljesítette a 211 kilométert egyedül, az idei évben pedig Bódis Tamás nevét is felfedeztük a rajtlistán, ami azért érdekes, mert az Zuhanyhíradóból lehet tudni, hogy Tomi állítólag bomba formában van, tehát én egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha Tomi nem csak simpán a győzelemért szeretne jönni, hanem azért áll rajthoz, hogy ezt a fantasztikus időt ezt megdöntse. Azt, hogy sikerül, ez május 3-ára ki fog derülni, de egy ilyen versenynél egyébként nagyon-nagyon sok dologtól függ az, hogy születik-e csúcs. Például, hogy milyen időjárás van. Van-e szembeszél, vagy nincs szembeszél. Hogy taktikázik a versenyző, vagy adott esetben kik futnak még a mezőnyben, mert Tomi mellett ott lesz a férfi mezőnyben, úgy tudjuk, Erős Tibor is, aki szintén egy nagyon-nagyon erős futó, és nagyon-nagyon jó futó, tehát lehet, hogy az ő párharcukból adott esetben egy harmadik, jelenleg esélytelennek hit versenyző is kikerülhet győztesen, de az sincs kizárva, hogy egy űridő születik, tehát a bizonytalanság faktor az egyéni versenyben mindig benne van. Arányok tekintetében majdnem 300-an fognak elrajtolni egyéniben, és a tavalyi évben körülbelül az 50%-a ért be az egyéni indulóknak, akik gyakorlatilag egy nagyon magas célba érkezési arány. Ez azt mutatja, hogy aki egyéni versenyre szánja rá magát, ő azért egy nagyon komoly felkészülést és sportmuta rendelkezik, úgy vágnak neki ennek a távra.
Igen, erre akartam rákérdezni, de az, hogy az 50%-a ért be, a másik 50% az lehet, hogy útközben valahol feladta, vagy
biztos
kiszállt?
Aha. Igen, igen.
Jó, tehát akkor a 300, tehát a 21 000-ből 300 volt az egyéni, és ebből körülbelül 150. Na, ez mutatja, mert én azért abban, tehát azzal kapcsolatban volt bennem kérdés, hogy ezt mégis hányan tudják megcsinálni.
Van még másik érdekes számunk, hogy mindenki az egyéniekre koncentrál, de a pénteki napot, azt mi az ultrafutók napjának hívjuk, mert akkor nem csak az egyéni, hanem a 2, 3, 4 és 5 fős csapatok is elrajtolnak.
Jó, hát egyébként az is óriás teljesítmény az is, csak én azt képzelem, hogy a nagyon nagy különbség a kettő között, hogy a csapatban van egy nagy kohézió, egy nagy erő, egy nagy motiváció, hiszen ott egymásért is tesszük. Tehát az egyénieknek ott iszonyat azért kitartásra van szükségük.
Igen, én biztos vagyok benne, hogy attól függetlenül, hogy 2 fős csapatról beszélünk, 5-ről vagy 13 fős csapatról, ott bejön a képbe az a faktor, igen, hogy nem csak magadért, hanem a többiért, igen, is futsz, ami egyébként egy óriási legális és hivatalos doppingszer, viszont érdekességképpen az egyéniek mellett még a 2, 3, 4 és 5 fős csapatok azok majdnem 2000 főt tesznek ki. Tehát Magyarországon jelen állás szerint majdnem 2000 olyan ember van, aki az úgynevezett ultratáv futására alkalmas lehet, és ilyen szempontból azt gondoljuk, hogy az, hogy ilyen magas létszámban vannak ultrafutónk hazánkban, azért ez egy nagyon-nagyon pozitív és egy klassz dolog. Ez azt jelenti, az ultrafutást, ha pontosítanunk én, akkor úgy van meghúzva a határ, hogy 50 km plusz fölött számít már ultratávnak, tehát ha valaki mondjuk 46-ot vagy 48-at fut, az még nem ultratáv, de az 50 kilométerhez húzzák meg ezt a lélektani határt, és értelemszerűen egy 2 fős csapatnál azért 100 km fölött szoktak futni. Az, hogy egyébként ki mennyit fut a csapatból, az teljesen a csapatra van bízva, tehát egy 5 fős csapatban előfordulhat olyan is, hogy mondjuk 4-en futnak 5 kilométert, ők összesen 20 kilométert futnak le, és egy fő pedig 191 kilométert fut. De azért általában nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogy csapatok általában egyelő arányba osszák föl egymás között a távot, és természetesen váltanak egy csomó helyen, mert így ez egy picit megkönnyíti számukra a futást.
Gondolnám, hogy mindenkinek a maga felelőssége a felkészülés, de azért az kérdés, hogy valamilyen visszacsatolás felétek, vagy valamilyen beszámolás felétek, mondjuk akár egyéni versenyzőtől, hogy milyen az ő állapota, milyen az ő edzettségi szintje, ez csak ugye a versenybiztonsága szempontjából fontos-e, vagy nagyon-nagyon le van fektetve az, hogy ez mindenkinek a saját felelőssége önmagával szemben?
Ez kőbe van vésve, tehát mindenki úgy tud elindulni, mi azt nem tudjuk ellenőrizni, hogy ki milyen állapotban van. Viszont azt le tudjuk ellenőrizni, hogy a szintidőnél hol tart. Mi azt szoktuk mondani, hogy a szintidő az adja meg a rangját a versenynek. Tehát az különböztet meg egy futóversenyt egy teljesítménytúrától. Tehát megvan az határozó, hogyha te bizonyos tempónál lassabban haladsz, az egyébként azt jelenti, hogy te már nem vagy futásra alkalmas állapotban. Ami azt jelenti, hogy ha egy csapat vagy egy egyéni versenyző már nem tudja azt a tempót futni vagy kocogni, ami a szintidő teljesítéséhez szükséges, ezt 5 ponton ellenőrizzük, ott ő nem tudja tovább folytatni a versenyt. Lennének olyan versenyzők, akik adott esetben sétálva a végét meg tudnák csinálni, de itt nem ez a cél, hanem az a cél, hogy szintidőmből ebből 31 órán belül te be tudj futni. Egyébként a versenyt egy egész komoly mentős csapat kíséri, akik bizonyos pontokon, hogyha úgy ítélik meg, akkor ki is vehetik a versenyzőt. Előfordulnak olyan szituációk, főleg egyéni versenyzőnél, hogy olyan erős a motiváció, és olyan erős az, hogy ő szeretne tovább menni, de mi már látjuk, a mentős kollégám már látja rajta, hogy ő már nem alkalmas arra, hogy tovább menjen. Ilyenkor természetesen meghozzuk a fájó döntést, és kivesszük a versenyzőt. Erre megvan a jogunk, lehetőségünk, és ez a felelősség a miénk. Ezzel szoktunk is élni, de nem azért, hogy tönkretegyük az ő versenyét, össze, hanem azért, hogy az egészségét megóvjuk.
Tehát ilyen értelemben nyilván az, hogy elindul, az az ő felelőssége, de az, hogy végigmegy-e, abba ti már vállaltok felelősséget azzal, hogy figyelitek, hogy milyen állapotban van.
Igen, a mentősökön egyébként egész nagy hangsúly van, és ez tavalyi év egyik legnagyobb újítása, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az, hogy egy teljesen új irányítási rendszerrel kezdtük el az Ultrabalatonnak a szervezését, ami azt jelentette, hogy a tavalyi évben első körben 60 darab URH rádió volt kiadva az útvonalra. Ezeknek a rádióknak az adatai, a helyszíne, a rádió mozgásának a sebessége, az különböző monitorokon figyelhető, tehát ez egy nagyon komoly rendezéstechnikai segítség egy ilyen rádiós rendszer, mert látjuk azt, hogy ki hol tartózkodik, pontosan mit csinál és hogy csinál, és azt is látjuk, hogy hány százalékon van még a rádiójának a töltöttsége. Borzasztó nagy segítség a szervező csapatnak, mind egészségügyi szempontból, mind pedig rendezéstechnikailag az, hogy folyamatosan kapcsolatban tudunk lenni, és érdekességképpen én majdnem ráfáztam ezzel a rádiós rendszerrel, mivel péntek reggel az egyéni rajt előtt nekünk Balatonkeresén van a szállásunk, és én majdnem elaludtam, és beültem az autóba, bekapcsoltam a rádiót, és bejelentkeztem, hogy Szelcsényi Miklós vagyok, versenyigazgató, hamarosan érkezem, és kérdezték tőlem, hogy hát ki hol vagy, mert 15 perc múlva rajt. és nekem azért illik ott lenni az egyéni versenyzőnek a rajtjánál, és megfordult a fejembe egy pillanatra, hogy hát most egy picit fogok csúsztatni, és már azt mondom, hogy már itt vagyok Füred határába, de aztán valamilyen jó sugallat által bevallottam, hogy srácok, Fürednél vagyok, Füredre megyek, és Füszvönél vagyok, de nagyon nyomom neki, és visszaszólt az irányításról a kollega, hogy óvatosan, mert látjuk, hogy 160-nal mész. Tehát, hogy a rádió az megmutatja azt, hogy te pontosan hol vagy, megmutatja azt, hogy pontosan mennyivel közlekedsz, és azt is egy csomó olyan információt megad. Hál' Istennek, hogy odaértem 3 perccel a rajt kezdet előtt, és egyébként egy borzasztó epik és szívmelengető rajtba volt részem, tehát az egyénieknek a rajtja az mindig egy fantasztikus élmény, de a rádió az tényleg egy óriási segítség számunkra. Egyébként az irányítás az nem csak a rádiókat, hanem az időjárást is figyeli több monitoron keresztül ez a rendszer, és kapunk róla, hogy hol lesz szél, hol lesz eső, hány százalék, hogy eső lesz, tehát nagyon sok olyan információ a birtokunkba jut, ami a rendezést nagyon-nagyon megkönnyíti. Verseny követő meetingen egyébként a kollégáim utána mondták, hogy egyszer nem is értik, hogy milyen nélkül a rádió nélkül, hogy tudtunk eddig Ultra Balatont rendezni, mert olyan óriási nagy segítség, és annyira felgyorsítja és precízé teszi a kommunikációt.
Gondolom, hogy te megcsináltad már többször egyénibe is, csapatba is.
Egyénibe még soha, és szerintem nem is fogom, mert ez egy teljesen...
Gondolkodtam ezen a kérdésen, de hát mondom, csak azt mondod, hogy persze már 4-szer.
De jó lenne, hogyha így ezt tudnám mondani, de a ultrafutónak azt gondolom, hogy borzasztó sok munkát kell beletenni, nagyon sok alázatra és időre van szükség, hogy fölkészülj egy ilyenre. Nagyon kevés olyan Isten áldott a tehetség van, aki kevés munkával komoly eredményt le tud tenni. Tehát számomra most az igazság, hogy egy félmaratonnak a futás is egy komoly kihívást jelentene, de sajnos versenyt szervezni és jó futónak lenni, az nem ugyanaz a szakma.
Jó, én ezt azért kérdeztem, mert hogy ebből következik számomra egy másik kérdés, de hát nyilván azért sok mindenkivel találkoztál, meg évek óta ebben vagy, és hát azért van világszerte nagyon sok verseny, amiben ugye, ugyanúgy, mint itt, 24 órát éjszaka kell futni, és szerintem egy egyszerű, halandó ember számára ez ilyen elképzelhetetlen, hogy hogyan működhet az, hogy 24 órát, 31 órát futni, különböző frissítőpontokat értem, hogy vannak. Létezik olyan verseny, ami ugye Görögországban van, ahol nem tudom én hány, ez 246 kilométer, most mondtam valamit, de lehet, hogy nem jót mondtam, de ott például láttam arról filmet, amiben alszanak 5 percet, 10 percet egy házfalának dőlve. Szóval, hogy nem is a fizikai teher elhordozása nekem a kérdésem, lelkileg és mentálisan magadat fenntartani és folyamatosan erre ebben benne tartani, hogy lehet, mi erre neked a tapasztalatod, mit hallasz az emberektől, hogy van erre egy specializált gondolkodás, minden mást kizárnak, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyáltalán lelkileg, sőt, abban a filmben, ez az Ultra című film, egyébként a Simonyi Balázs filmje, szerintem sokan látták, ő például el is mondja, hogy vannak olyan frissítőpontok, amelyeket ő úgy hív, hogy vesztőhelyek, tehát, hogyha oda bemész, és mondjuk most ott lefeksz és kérsz egy masszást, tuti nem tudsz tovább menni.
Igen, a Ultra című film az a spártatlonról szól. Egyébként a spártatlon sem futottam még meg egyéniben.
246 vagy 264?
246 kilométer, egy nagyon legendás görög verseny. Roppant ismert és népszerű. Ott csapatverseny, nincs csak egyéni verseny, de tény és való, hogy nagyon sok ultrafutó verseny van. Én így szervezői oldalról én azt látom, hogy ezek a sportolók egyik oldalról egy nagyon-nagyon komoly fizikai felkészülésen mennek keresztül, hozzászoktatják a szervezetüket a hosszú igénybevételhez, és ahhoz is, hogy nem csak kondi szempontból állnak készen erre, hanem ízületi szempontból is, mert az ízületeknek azt, hogy folyamatosan futsz és mozgásba vagy, az szerintem az kulcsfontosságú, hogy ezt tud teljesíteni. Egyébként Magyarországon nagyon sok olyan műhely van, és ultrafutó edző is van, például ilyen Marács Zsuzsi is, akinek a tanítványai nagyon jól szerepelnek, és nagyon jó eredményeket tesznek le. Én azt gondolom, hogy ha valaki ultrafutáson gondolkozik, akkor érdemes egy ilyen műhelyt fölkeresni, mert nem egy teljesen egyszerű és specifikus, tehát kap egy olyan felkészülést, egy olyan hátteret, ami által tényleg alkalmas lehet arra, hogy a végén ultrát fusson. A verseny teljesítése egyik oldalról, az biztos vagyok benne, hogy fizikai szempontból kell fölkészülni, és ahogy te is említetted a másik oldalról, ezek az emberek fejben nagyon erősek. Tehát ők nagyon jól tudják, hogy miért jöttek oda, nagyon jó képesek, tisztában vannak a saját korlátaikkal, tudják azt, hogy el fog jönni a verseny az a pont, amikor ez baromi nehéz lesz, nagyon fog fájni, nagyon rossz érzések fognak jönni, de ők ezért jöttek, hogy ezeken a határokon túlmenjenek, és ez benne az egészben a fantasztikus, mert itt alapvetően az ultratávoknál, amikor elindulsz ott, egy-két versenyző kivételével nem a többit szeretnéd legyőzni, hanem saját magadat, és ez talán a legnehezebb benne. Viszont átlag emberek nyelvére ezt lefordítva, én nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon bármelyik átlag ember képes egy maratoni táv teljesítésére. Ebbe biztos vagyok.
Igen, te ezt többször hangsúlyoztad már, hogy itt munkát kell tenni bele. Tehát
ehhez én a maratoni távra már úgy tekintenek, hogy úristen, hogy lehetne, még 20-at is, hát dehogy tudnék lefutni, vagy fusson, akinek két anyja van, meg lehet innen is közelíteni, viszont én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen távot teljesítesz, vagy át tudod lépni a saját korlátaidat, és ez legyen akár először egy félmaraton, de meggyőződésem, hogy akár a maraton is elérhető, akkor egy olyan dolgot tesz erre az asztalra, hogy a saját önbecsülésedet, azt egy más szintre emeled. És teljesen másképp fogsz neki menni a hétköznapoknak, mert benned lesz az az érzés, hogy én, apám, én képes vagyok rá. Én ott volt egy nehéz pillanat, de én ott nem adtam föl. Én tovább mentem, én megcsináltam. Én lehet, hogy bele kellett sétálni, lehet, hogy ott nagyon fáj, de összettem magam, és ezek viszont a hétköznapokra egy olyan erőt és energiát adnak, egy olyan tartást, amiért azt gondolom, hogy megéri csinálni.
Hát, én meg ezért hívlak meg legalább kétszer egy évben, mert ahogy te erről beszélsz, az olyan motivációt ad az embernek, hogyha nem is a futást, de valamit lehet, hogy akkor választ, amiben el tudja érni azt, hogy megugorja saját magát.
Nekem volt most az elmúlt időszakban egy nagyon klassz élmény, a barátaimmal tudtam elmenni Tenerife-re hegyet mászni, és megmásztuk a Teide nevű hegyet, ami számomra a csomolunkban 3710 méter magas, és 2005-nél, mivel én aszmás vagyok, ott már nem nagyon volt számomra a levegő, és nagyon nehéz volt, és mindannyian, akik ezt így megmásztuk, öten srácok, azok így utána borzasztó büszkék voltunk magunkra, és a mai napig visszatér, hogy úristen, akkor nagyon rossz volt, és nagyon fájt, és nagyon fárasztó volt, és nem láttuk a végét, és nehéz volt, de amikor viszont lejöttél, akkor azt tudtad mondani, hogy ez most úgy megvan. Így emlékszem, hogy 2700-nál egy ilyen menedékháznál ültünk, és én már nagyon-nagyon el voltam fáradva, és az egyik kedves barátunk, Mizda János megkérdezte tőlem, hogy Muki, hogy vagy? És így fölnéztem rá, és azt mondtam, hogy nem Muki vagyok, hős vagyok. És ez ilyen szállóige maradt köztünk, hogy eljutsz arra a pontra, amikor már magadat is tudod úgy értékelni, vagy azt látod, hogy igen, ez most egy kemény menet lesz. És a srácok is utána azt mondták, hogy először azt gondolták, hogy jó, ez egy sima liba, ez menni fog. Amikor ott 2005 fölött már még mindig fölfele megy, még mindig, akkor már úgy vannak kétségei az embernek, és akkor már egyre kevesebb volt a beszéd, akkor már csak egymás, csak az előtted levőt követted, és baktattál, és tényleg nagyon nehéz volt, de utána viszont mindegyikükbe visszaköszönt, hogy úristen, milyen baromi jó, hogy ezt megcsináltuk, és milyen jó, hogy nem volt könnyű, mert ha valami nem könnyű, akkor arra tudsz emlékezni, és szerintem a futás is így van, hogy muszáj kitűz magad elé célokat, lehet a cél egyébként a távnak a növelése, vagy lehet a tempónak a növelése is, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó tempóban 5 kilométert lefutni, egy magyar atlétikai mezőny tempójába, az egy nagyon-nagyon nagy feladat, de találja meg mindenki magának a megfelelő célt, és akkor ez egy kicsit könnyebb lesz, meg jobb lesz.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégem, mert Zelcsényi Miklóssal, az NN Ultra Balaton versenyigazgatójával, ami már csak pár hét, ugye? Májusban lesz.
Május első hétvégén ott leszünk a Balcsinál.
Így van, erre készülhet mindenki, az is, aki részt vesz, és az is, aki csak elmegy megnézni. De jövünk vissza még a részletekkel.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Zelcsényi Miklós, az NN Ultra Balaton versenyigazgatója. És belementünk már itt nagyjából a részletekbe, sőt eljutottunk odáig is, hogy kinek a felelőssége, tehát a felkészülés nyilván az egyén felelőssége, de hogy a verseny szervezők részéről is az egy fontos felelősség, hogy kövessék a mezőnyt, lássák azt, hogy mi a helyzet, hogy ki milyen állapotban van, és hogyha úgy ítélitek meg, hogy helyesebben a veletek dolgozó egészségügyi szakemberek úgy ítélik meg, hogy nem alkalmas tovább a futásra, akkor ki lehessen emelni. Nyilván, vagy remélem, hogy ebből nincs olyan sok, de az egy nagy biztonság, hogy ez létezik. Hogyha valaki adott esetben ilyen értelemben bizonytalan önmagába, akkor arra is bátorítható, hogy nyugodtan próbálja ki, hiszen védett lesz ebből a szempontból is. Nagy közösségi élmény. Az egyik legnépszerűbb futóverseny, azt mondják egyébként Közép-Európában. Szóval, hogy óriás közösségi élmény, és te is elmeséltél egy olyan élményt, hogy barátaiddal nemrégiben megmásztál egy komolyabb hegyet, amelyben egy ponton túl szükség volt arra, hogy mindenki a saját erejére koncentráljon, mégis a közösség ereje tud segíteni. Milyen formálást tudsz te ennek a javára írni? Tehát mit mondasz, hogy akik megcsinálják ezt együtt, ott tényleg lesz valami komoly kötelék ezáltal, ami a későbbiekben is ott van?
Lesz bizony. Tehát az UB-nak az ereje igazából pontosan a valós közösségi élményből fakad. Jelen esetben úgy gondolom, hogy érezzük azt, hogy szinte minden is egyre több dolog az online térbe történik. Uh-huh. Nagyon sokszor a szeretteinkkel is kapcsolatban már messengeren tartjuk a kapcsolatot. Közösségi platformok, kommentek, hírek, valós hírek, valótlan hírek, tévéműsorok, mozi, tehát annyi olyan online behatás ér minket, hogy az embernek szerintem szüksége van valós, igazi közösségi élményre. Teljesen más az, amikor elindultok egy csapattal, akár barátaiddal, akár cégben, akár van, amikor ismeretlen emberek állnak össze, és az egyik futó az, természetesen futó az fut, a csapat többi tagja pedig kíséri autóval, megy a következő váltópontra, és ami az Ultra Balatont fantasztikussá teszi az, hogy ezt közösen csináljátok meg. És most egy picit extrém példát mondok, de az, hogy érzed a másiknak adott esetben a testmenegét, az izzadság szagát. Érzed azt, hogy ott ő mondjuk ázottan száll be egy esős szakasz után, bőrig van áza, vagy van mondjuk valakinél egy sérülés, vagy egy olyan momentum, ami után nem tudja a szakaszt folytatni, de valaki beugrik a helyére. Tehát ez a 211 kilométer, ez azokat az embereket, akik ebben részt vesznek, és akik itt letesznek valamit az asztalra, hogy körbe menjen a csapat, azt úgy gondolom, hogy igenis nagyon komolyan összekovácsolja. Ami még fantasztikus benne, és ezt szervezőként mindig kiszoktuk hangsúlyozni, hogy egy verseny, az 95%-ban tervezhető, de pont az az 5%, ami nem tervezhető, azt teszi érdekessé. Tehát nincs olyan csapat, aki precízen mindig pontosan úgy tud végigmenni, mint ahogy ő megtervezte. Mert mindig van benne egy olyan dolog, amikor újra kell bútolni, és amikor újra bútolod azt, hogy most ki fog futni, hol frissítetek, elkerültétek egymást, valaki eltévedt, mi történt, ezekből adódnak egy csomó olyan élmény, ami viszont felejtetetlenné teszi ezt a versenyt.
Itt a Gábor, az Ács Gábor említette, hogy van túra verzió is, amit ők családilag megcsináltak már, és annyira népszerű lett ez az ő köreikben, hogy idén is elmennek rá. És így félfüllel hallottam, ahogy mondta, hogy ennek például van olyan része, amibe bele lehet sétálni, ami, hogyha olyan a kedv, akkor nyugodtan átmehet túrázásba. Ezt hogy kell pontosan érteni? Illetve a másik fele, hogy ez akkor ilyen szintkülönbséggel tűzdelt rész, tehát nem feltétlenül a sík terepen, körbe Balaton körül, mert hát ezt gondolom nem zavarná is a mezőny többi tagját.
Az Ultra Balaton az évekkel ezelőtt eljutott arra a szintre, hogy sokkal többen szerettek volna részt venni rajta, mint ahány embert be tudtunk fogadni. Egyébként ez még a mai napig így van, és azért, hogy ne maradjonak ki az emberek a jóból, ezért létrehoztunk úgymond testvérversenyeket. Először alkottuk meg az Ultra Tiszatót, ami egy nyári időpontban gyakorlatilag a Tiszató körül egy Ultra Balaton kis testvéreként szoktuk emlegetni, egy ugyanolyan csapatverseny, mint az UB, csak nem a Balatonnál, hanem a Tiszatónál. És megszületett az UB-nak a hegyi verziója, az Ultra Balaton Trail is, amit a kollégád emlegetett. Ők például családilag jönnek erre a versenyre, abszolút terepen zajlódik. Természetesen a táv az nem mindenhol 221 kilométer, mint az UB, mert a Tiszatónál 130 kilométer, az Ultra Balaton Trailnél csak 115 kilométer, de ott viszont abszolút terepen van kijelölve ez az útvonal, és a terepes versenyeknél természetesen vannak benne olyan emelkedők és olyan hegyi szakaszok, amit még talán a legjobb versenyzők is belesétálnak, mert olyan szintkülönbség van benne. Minden ilyen típusú versenynek megvan a maga specialitása és a különlegessége. A terepverzió az azért jóval szerényebb létszámmal fut, mint maga az anyaverseny, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ott is majdnem 2000 ember indul el gyakorlatilag ősszel, és az is egy ilyen nagyon-nagyon jó csapatépítő esemény és csapatépítő tréning.
Hát igen, ezt tudnám róla elképzelni, hogy azért 115 kilométert futva lehet időnként túrázni, tehát hogy nekem az pont egyenértékű azzal, mint hogyha 220 kilométert lefutnál.
Igen, azt tudom mondani, hogyha kevesled a szintkülönbséget vagy a távot, akkor növeld a tempót, és akkor egyből helyre fog állni a kis lelki világot. Tehát ez a recept, ez beválik. Egyébként mi a szervező csapat is szinte minden évben, amikor kialakul az új útvonal, vagy kialakul a versenynek az új váltópontjai, akkor mivel mi a verseny alatt abszolút csak a lebonyolításra tudunk koncentrálni, ezért szoktunk egy tesztfutást csinálni, és akkor összejövünk 10-12-15-en, általában meg szoktunk még hívni teljesen különálló szereplőket is, és akkor ilyen maximum 20 körbe futjuk mi is a Balcsit, és nekünk is van ultrabalatonos tapasztalatunk, mint futóként. Egyébként, amikor mi 20-an ott állunk egy ilyen váltóponnal, és várjuk azt, hogy megjön a kollégánk, akkor már ugyanúgy minket is elkap a drukk, és biztatjuk, óriás szurkolás van, és egyébként akkor értjük meg igazából, hogy milyen óriási élmény lehet, amikor mi 20-an itt tudunk egy ilyen hangulatot csinálni minden egyes váltóponton, amikor megfutjuk ezt az ultrabalaton tesztfutást, akkor mit érezhetnek azok, amikor egy váltóponton 5-600 ember van ott, és óriás hangulat van. Tehát a nagy tömegnek és a nagy résztvevői létszámnak van egyik oldalról egy nehézség is benne, a másik oldalról meg egy olyan hangulatot kölcsönöz, ami tényleg fantasztikussá teszi. És nem szabad elfelejtsük, hogy ezt a versenyt támogatók nélkül biztos nem tudnánk így megcsinálni, és én nem most a konkrét támogatókba szeretnék belemenni, hanem csak abba, hogy egyszer hívtak engem egyébként a szempont 2 évvel ezelőtt, hogy szaladjak ki Almádiba, nézzem meg a pontot, mert nem hiszem el, hogy mi van ott. És mondom, hogy hát mi van? Azt mondja, hát mint a Sziget Fesztivál nagy színpadóját építettek ide. És kimentem, és tényleg egy olyan installációt láttam, ami maga volt a csoda. És ebből csak azt szerettem volna kihozni, hogy azok a partnerek és azok a cégek, akik részt vesznek ebben a lebonyolításában, azok mind a saját pontjukon egy olyan dolgot tesznek hozzá, ami által ez a verseny tényleg óriásit fejlődött és óriási léptékekbe halad. Évről évre csodákat látunk a pontokon, és ez is biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy teljesen más a hajógyári sziget ma, és más a hajógyári sziget, mint amikor a Sziget Fesztivál van. Na ez az UB-n is valahogy így történik.
Te itt 18-szorra, vagy hát 17-szer már végigélted, de mi az, amit meg szoktál élni, amikor az egészet úgy látod, meg vége? Milyen érzés kerít téged hatalmába?
Nagyon érdekes, én a problémát várom. Tehát én az a típusú csávó vagyok, aki tehát megvan a terv, és nagyon jó, hogy megy minden a terv szerint, és rettetesen élvezem, és nagyon klassz, de én tudom, hogy eljön az a pont, és minden versenyen jön az a pont, amikor élesedik a helyzet, és az 5% az bejön a képbe, és ott kell tudni hozni döntéseket, és amikor nincs idő, és nyomás alatt vagy, és úgy kell döntést hozni, én számomra ez a kihívás, és valahol az igazság, hogy be kell ismerjem, hogy én várom ezeket a helyzeteket. Tehát én nyomás alatt érzem igazából jól magamat, és azt gondolom, hogy akkor van az, amikor tényleg nekem speciál jól kell teljesítsek. Tehát én azokat a szakaszokat és azokat az időszakokat várom a versenyben. Egyébként mindig van 3-4-5, van amikor 15 olyan jellegű probléma, ami tényleg azonnal kell orvosolni, közbe kell lépni, és ez számomra azért kihívást jelent, és ez nem egy rossz érzés.
Hát ennyi fért bele abba, hogy egy kicsit fejvük a figyelmet erre a versenyre, aminek igen.
Még egyetlen egy érdekességet hadd mondjak, idén lesz egy úriember, Takács Krisztián Csipinek hívják, futókörökben nem kell őt bemutatni. Ő az egyéni mezőnnyel fog elrajtolni, egyéniből már többször teljesítette a verseny. Körbe fogja futni, szerintem szinte 100% biztos, hogy körbe futja a Balaton, de az érdekesség az, hogy ő, amiután lefutotta egyéniben az körét, azután iszik egy pohár vizet, vagy egy izotóniás italt, és el fog indulni még egy körre ugyanezen a versenyen, tehát ő idén kétszer fogja ezen a hétvégén végigfutni.
Egyénibe?
A Balatont egyénibe. Ez egy nagyon érdekes kísérlet, 422 kilométer vár rá. Azt gondolom, hogy ez kifejezetten egy érdekes színfoltja és sztoria lesz az idei versenynek.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e, igen, de gondolom, ennek lesz majd nyoma. Na, azt akartam pont mondani, hogy még ennyi fért bele, de van még 50 másodpercet, hogy arról beszélj, hogy aki elmegy ide, vagy arra jár és belenéz, az milyen élményt lát, mit lát, milyen élménye lehet?
Hát egy igazi futófesztivált fog látni. Nagyon sok lelkes embert lelkes emberrel fog találkozni, nagyon sok helyen azt fogja látni, főleg az éjszakai szakaszokon, hogy szinte egy lámpasor fut végig az úton, mert a fejlámpák, ahogy egymás mellett mennek, hosszú-hosszú kilométeren keresztül lehet ezt nyomon követni. Én azt kérném a környéken járó autósoktól, hogy legyenek egy picit türelemmel, segítsék a futókat, és kivételesen ezen a hétvégén ne miattunk, hanem ha dudálnak, akkor értünk, nyomják a dudát, mert szüksége lesz a biztatásra a versenyzőknek. Bízom benne, hogy egy fantasztikus hétvége leszünk túl, és remélem, hogy kedvet kaptak azok is, akik még eddig nem vettek részt Ultra Balatonon vagy más versenyen. Versenyezzetek, ne felejtsétek el, hogy a két láb mindig kéznél van.
Nagyon köszönöm. Ha ez a mondat elhangzik, akkor tudom, hogy végeztél. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert nektek, és nyilván majd visszatérünk a részletekre, vagy az utókövetésbe majd valamikor ősszel. Zelcsényi Miklós, az NN Balaton sportigazgatója, versenyigazgatója, ugye? Jól mondom.
Tökéletesen,
Maria. Oké, versenyigazgatója volt a vendégem, de hogyha úgy mondom csak, hogy Muki, akkor is mindenki tudja, legalábbis a futókörökben. Maradjatok, mert zenehírek, és jövök vissza az életünk dolgaival.
Pont jókor vagytok jó helyen. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.